mozai. A változatos, sokszínű világ és benne mi. Híradás, tükör, szórakoztatás két órában. Rékai Gábor műsora. Elkezdődik a beszélgetés, ahogyan a programunk is szólt a második órában. Jankó Ferenc, én nekem ide van írva a cikk fölé az, hogy sopron.hu. Ez egyúttal azt is mondja, hogy külön köszönetem, hogy itt van személyesen, mert hát általában telefonon szoktunk, és az nem probléma, pláne most már a járvány után, hogy hát én innen mentek a műsorok egy jó része, mert nem jött be vendég. De azért az egy, van, aki kifejezetten azt mondja, hogy azért jön be, mert kellemesebb. Hát nem Sopronból nem ezért jött, hanem a bemutatkozáshoz, vagy nem is tudom, a rövid filiáléhoz hozzátartozik, hogy egyetemi ember, ugye, és ott dolgozik, de a Soproni Egyetem...
Az ELTE-n dolgozom villásban, jó napot kívánok! A TTK-n, természettudományi karon, társadalom és gazdaság földrajzi tanszéken, de a Soproni Egyetemen is még van egy félállásom.
De akkor ez már elnézést, csak ugye nem kutakodni akarok a magánéletében, de ez azt jelenti, hogy a Sopronban él...
Igen.
És akkor az ottani egyetem, ez elég kézenfekvő.
Hát ingázom ide, két napot itt vagyok, vagy többet.
Hát akkor mondom, én kézenfekvő, nem is annyira kézenfekvő, hát akkor ezek szerint feljár folyamatosan, már bocsánat, hogy fel
este. Igen, vonatozok, igen.
Jó, de ide biciklivel jött.
Ide,
és még láttam, hogy egy kicsit megviselt a forgalomtól, de most már azért kicsit tevén. Nem erről fogunk beszélgetni, igen, hanem arról, hogy ön ezt a témát, ezt a klímaváltozás és társadalmi hatása hogyan vetülesz, hogyan értelmeződik a lakosságba és a szakemberek körébe? Ezt régebben választotta, vagy valami friss? Nem kell magyaráznom, hogy milyen hatás.
Hát régen, ha mondjuk 14-15 évvel ezelőtt az réginek számít, akkor régen.
Nekem igen. Hát meg egy fiatal ember, és én nem annyira, de most nem ez a fontos, hanem tényleg az, hogy hát 14-15 éve. Hát mondjuk én hétköznapi emberként olyan nagyon a klímaváltozásról még nem nagyon hallottam, vagy ez hát, csalóka?
Mindenképp mindenkinek, hogy mit
hát
fog a saját vevőkészüléke kinek mit vesz, de hát jó, én is így visszatekintve látom jobban talán, hogy ugye van ez az éghajlatváltozás kormányközi testülete, ez az IPCC,
igen,
ami ugye időnként kiad jelentéseket az éghajlatváltozással kapcsolatosan, ugye ez egy ilyen nemzetközi szervezet, és az ugye 2001-ben adott ki a harmadikat már, 2007-ben, és mindegyik után egy kicsit azért a sajtó ezt megrágta, ezt a dolgot. Tehát én szerintem inkább a 2007-es után figyeltem föl erre jobban erre a dologra.
És mondja, ez nem ez a mániám, hogy időben ugye faktorokra vagy részekre osszuk, de ez a magyar törődés ezzel a témával külföldi hatásra volt, vagy ez egy ilyen önmozgás minden országban más és más okok volt talán?
Hát szerintem Magyarországon az első olyan igazán nagy törődés az volt, amikor a 2001-es IPCC jelentés után Magyarországon megalakult Láng István MTA.
Akadémikus,
ugye ilyen fő környezetügyekben az egyik fő szóló, vagy szakértő vezetésével ez a Vahava csoport, ami egy ilyen rövidítés, vagy egy ilyen mozaik szó, hogy az éghajlatváltozás hatásai, válaszok, nem is tudom már mi.
Elnézést kérek,
már hogy mit jelent ez a mozaik szó, de valami válasz, viszont válasz, vagy valami ilyesmi. Elnézést a pongyolasságért, de szóval ez a kutatócsoport akkor alakult meg olyan 2002 tájékán. Most lehet, hogy valaki olyan hallgatja, akkor mérges, hogy nem tudom pontosan.
Nem olyan
de,
hallgatja.
Ja, már régen volt 20 éve, körülbelül 20 éve. Ez akkor, tehát a tudományos körök akkor kezdtek el úgy szisztematikusan foglalkozni vele, és szerintem ezután néhány évvel elindultak ilyen kutatási projektek is már az egyetemeken.
Jó, hát engem az érdekelt most ennek a második részében ennek a kérdések, hogy személyesen. Tehát mi volt az, hogy Jankó Ferencet arra vitt, hogy hát ez egy olyan téma, ami...
Ja, hát én egyébként pont egy... Most most reggel egy ilyen éghajlatváltozás kurzuson volt az egyetemen, és ott is elmeséltem, hogy nyilván mindenkinek van sokszor valami személyes motivációja, amikor valamilyen kutatási témát elkezdhet. Én 2007 tájékán, hát már volt egy gyermekem, tehát ilyen családalapításnál nyilván az ember ilyen témák, amik így borulátóak, meg nem tudom, azokra úgy fölfigyel. Nyilván nem mindenki kezdi el kutatni, de ez lehet, hogy részemről valami megküzdési stratégia volt, hogy akkor ismerjük meg, hogy mi ez az ügy, és akkor
de ez valahogy... Ne arra, hogy én ilyet mondok, de ez egy nagyon aranyos dolog, hogy valamiképp tudom, hogy nem kizárólag a gyerek ennek okán születik, de hogy ez komponensként ennyire megmaradt, hogy akkor egy kicsit előre nézzünk, hogy ennek a gyereknek mi lesz a... milyen körülmények között nő fel. Hát ez egy kedves
dolog. De egyébként foglalkoztam más tudománytörténettel, és tényleg, szóval azért a kutatóknak mindig van valami saját motiváció nyilván.
Persze.
Amikor valami témába belekezdenek, tehát ezt nem gondolnám rendkívülének, ez csak tényleg ilyen személyes kis adalék.
Én azt gondoltam, hogy nekünk arról lenne érdemes beszélni, ha jól vettem ki az önnel készült interjút, hiszen ennek nyomán készül ez a beszélgetés is, hogy ezzel megismerkedtem, hogy valamiképpen azt kutatja, hogy az események közvetlensége, vagy közelsége az emberek egyik, másik, vagy országok csoportjához, az attól függ, és ezt már kérdezem, ez egyenes arányban van az érintettséggel? Minél közelebb van, minél inkább átéljük bizonyos elemeit, annál jobban törődünk vele és foglalkozunk vele, mert ha ez...
Először röviden válaszolnék erre, de aztán messzebbről is tudnék közelíteni ehhez. Most ez a konkrét kérdés, nyilván ez csak egy szelete a sok-sok kérdésnek, ami felmerül. Ez egy részben megérzés, de azért sok szakirodalom is mutatja ezt már, ugye a média szerepe, ugye, de ugye, hogy mi az emberek felé,
hát, amiből értesülünk.
Ahogy az egyes ügyeket, igen, hogyan kommunikálja, milyen ügyeket nagyít fel, mi az, amit kevésbé. De ezt már szerintem, nem tudom, hogyha önök újságírók valamelyes, vagy nem tudom. Ez meg szerintem eleve így működünk, hogy ami a terrortámadások kapcsán is így volt, nem? Tehát amikor Kabulba robbantottak, az kevésbé izgatta az embereket, mint amikor Bécsbe. Tehát valahogy így működünk.
Hát de és a háborúban, Afrikában,
ugyanez,
országok
igen,
között,
ugyanez,
tehát, kicsit más, mint hogy Ukrajnában.
Tehát nyilván nagyon nem lövünk mellé, hogyha az éghajlatváltozással kapcsolatosan is sejtjük ezt az összefüggést, de amúgy messzebbről is indítanék, tehát nyilván nem csak ezt foglalkoztat, hanem úgy általában például a klímakommunikációnak a módja, hogy hogyan lehet elérni az embereket. De egyébként amikor elhívott ebbe a műsorba, ezt el akartam mondani, hogy
mondjuk.
Ugye az a címe a műsornak, hogy világvége, vagy
valami ilyesmi. Alkalmazkodás.
Ja, értem.
Na, ez így egy kicsit boros lesz.
Csak kicsit már így elgondolkodtam, amikor megkeresett, hogy hú, én nem akarok világvége szakértő lenni, mert én nem vagyok világvége szakértő nyilván. Meg eleve ez az egész dolog, ha jobban utána gondolunk, ez talán egyidős az emberiséggel, nem? Hogy gondolkozunk a jövőről, meg világvégéket várunk, tehát nagyon sok ilyet tudnánk.
Most is élnek.
Nagyon sok ilyet tudnánk sorolni, nem? Tehát a Bibliától kezdve a majáknak az a nem tudom mi volt, az 2012?
Igen. Én is olvastam, de nem akarja egy szintre hozni a tudomány világának az eredményeit az 1500-ban megjelenő, mit tudom én, milyen iratokkal.
Ja, nem, csak azt mondom, hogy nyilván a tudomány is valahogy részesen a társadalomnak, tehát ez nem egy ilyen, az már egy ilyen elavult elképzelés, hogy ez egy elefántcsonttorony, és ez egy külön valami.
Igen, ez igaz.
Mint ahogy még Polányi Mihály képzelt el, volt egy ilyen könyve, hogy a tudomány köztársasága, The Republic of Science.
Igen.
Tehát, hogy ez már egy ilyen elavult elképzelés, tudósok is nyilván jó esetben azokkal foglalkoznak, amik éppen a társadalomban fontos kérdések.
Hát jó esetben tényleg nem raktak szakadnak el?
Ha nem, akkor meg Ig Nobel-díjat kapnak, érte?
Tehát, akkor most erre nem hajt.
Nem. De szóval csak egy kicsit így visszalépnék, hogy oké, hogy félünk a jövőtől sok mindennel kapcsolatosan, és a körülöttünk lévő világ az egyre másra szállítja az olyan infókat, amik erre okot adnak, és és nyilván ezt mindenki tudja, hogy, hogy az információ áramlás csak egyre intenzívebb ebbe a tekintetbe. Tehát...
Na de itt most ön hogy látja, hogy ezek jó, hogy sűrűbben jönnek, jó, hogy többfélék, de megalapozottak?
Hát...
Tehát, hogy a sűrűség az megalapozott.
Hát nyilván, ha vesszük a járványt, háborút, éghajlatváltozást, vagy inkább fordítva kellett mondanom, éghajlatváltozás, járvány,
melegszik,
háború,
olvad, stb.
Akkor ezek persze jogos félelmek, hát így működünk, nem?
Igen, de hát 500 éve nem volt még, hogy az golf áramlat, nem tudom, mit csinál, kihűl
hát,
vagy
jó, mert akkor...
De
akkor
nem azért, mert nem tudták mérni.
Igen, hát akkor mástól féltek az emberek. Tehát én nem akarom ezt elbogatelizálni, csak azt gondolnám, hogy ez természetes, és mondom, nem akarok világvége szakértő lenni.
Nem, mondom, világvége vagy alkalmazkodás.
Ja,
ez a mi műsorunk, másik műsorunk címe. Összefüggenek, mert ugye itt sok mindenről beszélünk, nevelésről, meg egyébről, és hát ez vastagon benne van, hisz az eredeti kérdés is úgy hangzott, hogy mennyire függ a mi tájékozottságunk, akár a félelmeink attól, hogy a szomszédba történik, vagy nagyon messzire, és hát elolvad a jég, hát olvadjon el. De most mondták, hogy valami óriási nagy, és persze nem jegyeztem meg a nevét, ott a valamelyik gletszer beleolvad a vízbe az óceánba, a 60 centit magát, ez nem holnap van, ez világos, hogy 60 centit növekszik a tengerek vízszintje. Hát azért ez egy kicsit húzós, most független attól, hogy tényleg valószínűleg nem a mi életünkben történik.
Ja, hát vagy lehet.
Itt vagy még, hát igen.
Igen, hát a tudomány egyre másra szállítja ezeket a dolgokat, de ja, maga ez is érdekes jelenség, hogy tényleg mi jut el egy tudományos eredményből, hogyan lesz belőle egy újságcikk. Nyilván valamit felkapnak az újságírók, a média, ugye mint egy ilyen visszhangkamraként, így visszhangoz, fölnagyít bizonyos dolgokat meg nem. De persze, hát ezek, én azt gondolom, ezek megalapozott.
Na jó, tehát ezek az emberek rátartoznak. Hát ez
igen.
Visszhangkamra, meg nem tudom, hát kiemelik, és lehet, hogy aránytalanok az információk. De egész évben véve egyáltalán tudomást szerzünk róla, hát ezt nem kárhoztatja, vagy pedig...
Nem, csak azt mondom, hogy van egy ilyen média hatás is mindenképp, tehát azt sokan leírják, hogy igazából a környezeti tudásunk nagy része az a médiából származik, nem? Még nekem is. Mindenkinek, mert mindenben nem lehetünk szakértők, tehát ez is nagyon egy ilyen, tehát ismernünk kell a korlátainkat kutatóként szerintem, amikor mondjuk így megkérdeznek minket, hogy mert miben tartjuk magunkat szakértőnek? Hát abban, amit kutattunk, de hogyha engem megkérdezne arról, hogy na most akkor a nem tudom én, a gletszerek olvadása az hány centi, akkor
lesz,
én arra nem tudok válaszolni nyilván, mert én is csak sok esetben a médiába olvasom, vagy ne adj Isten, ha nagyon akarom, akkor persze megnézem az eredeti cikket, meg tényleg azok a jó újságcikkek, ahol ott van az eredeti link, az eredeti tanulmány, hogy ne csak a szűrőn keresztül, a média szűrőn keresztül lehessen megnézni, hogy mit is mondtak.
Jó, hát ezeknek a beszélgetésnek van nagyon szerkezet, hogy egy-két percet zenélünk közben feltéve, hogyha sikerült a masinát rendbehozni, és már most készüljön föl, hogy miután ezt a magas labdát adott, hogyha megkérdezném, akkor, hogy mit, akkor mi lenne a válasza, akkor folytassuk majd ezzel, jó? Hogy mi az, amiben tényleg otthon van, mert itt amennyire én tájékozottam, azért akad bőven ilyen is. We'll be right back. Szóval azt ígértem, hogy akkor azt fogom, arról fogom kérdezni, hát én azért nagyjából tudom, hogy mi az, amit jelesül, tehát kiválasztok magának. Az okok azért érdekelnek, hogy itt mi volt az indítéka, hát mondjuk a szűkebb területre.
Tehát milyen kutatási
igen,
témát?
Igen,
magyarul. Hát tényleg először egyébként azzal kezdtem el foglalkozni, hogy a klímavitákkal mi a helyzet, tehát mi ez a sok vita, mert nyilván az emberhez eljutottak az ilyen klímaszkeptikus nézetek is, és akkor érdekelni kezdett, hogy ezek mit mondanak, miért mondják, mire alapozzák azt, amit mondják. Szóval foglalkoztam ezzel. De sok, ugye voltak olyan kutatások is, projektek, amik ilyen adaptációs kérdésekkel foglalkoztak.
Na, itt mit jelent az adaptációs kérdés?
Hogy hogyan alkalmazkodnak mondjuk mezőgazdászok, hogyan alkalmazkodnak erdészek.
Világ vége vagy alkalmazkodás?
Az éghajlatváltozáshoz. Meg foglalkoztam tudománytörténettel is, hazai, az éghajlatváltozás hazai tudománytörténetével is.
Hát ez mind a kettő érdekes, már most az én ahogy hallgatom, oka a választásoknak?
Hát ez is teljesen, tehát ez a tudománytörténeti, az teljesen megint ilyen anekdotikus, hogy örököltem könyveket az apósomtól, és az egyik ilyen csolnokiba lehetett olvasni, hogy a két világháború között hogy milyen viták voltak arról, hogy a folyószabályozások kiszárították-e az Alföldet című kérdés.
De jó!
És akkor ez elkezdett érni, meg hogy az erdősítéssel lehet-e csapadékot növelni egy területen, és akkor ez elkezdett érdekelni, és ez igazából egy hatalmas vita volt, csak aztán így feledésbe merült. De most idén, ugye ezek megint előjöttek.
És hivatkozásokkal, vagy a 30-as években?
Hát azt nem mondaná, én is írtam róla hát egy ismeretterjesztő cikket, de mások kapcsán is előkerült ez. Mások is írtak ilyesmi.
Na jó, ebben most nem fogunk részesen belenni, bár nagyon érdekes, tényleg nagyon érdekes, hát hogy ez esetleg egy pálya rész irányát jelentette, az mondjuk értető egy.
Hát meg a klímakommunikáció kezdett el érdekelni. Ugye megint csak itt jött a járvány, és akkor amivel tulajdonképpen ide jutunk, hogy világvégéhez, hogy elkezdett azt foglalkoztatni, látva a járvány kapcsán hozott intézkedéseket, ugye még az első hullámra gondoljunk elsősorban, hogy ott milyen nagy leállások voltak.
Igen, színes hozzáállások, igen.
Milyen leállások voltak, tehát úgy értem, hogy milyen nagy politikai ugye, intézkedések voltak, tényleg leállt az egész ország szinte. Nem tudom, ki emlékszik még arra, hogy hogyan integetett a rokonainak az ablakba, ezt lehet mondani, hogy ilyen social engineering, tehát ilyen társadalmi mérnökség, így a kormányok így kapcsolgatták le a különböző infrastruktúrákat, rendszereket, hogy most az emberek akkor most kevesebbet fognak találkozni, akkor kevésbé terjed a járvány. Szóval amikor ezek így zajlottak, akkor elkezdett foglalkoztatni az, hogy az éghajlatváltozás politikája ebből mit tanulhatna, illetve hogy elképzelhető-e az, hogy egyszer az éghajlatváltozás kapcsán is ilyenfajta intézkedések lennének, ilyen drasztikus intézkedések, de persze arra jutottam, hogy igazából azért felszínesek a hasonlóságok a két ügy között, és fontosabbak nyilván különbségek, nehéz elképzelni, hogy hasonló intézkedések lennének.
De miért nehéz? Én most itt hirtelen elkezdtem gondolkodni, és nem merem mondani, hogy az egyik vagy a vírus és járvány, vagy pedig a másik a fontosabb. Legfeljebb azt tudom megállapítani, hogy a járvány sokkal közvetlenebb hatású, és így módon talán, itt már sok kérdőjel van, közelebb fizikailag, vagy nem tudom, hogy szerintem közelebb van hozzánk, mint az, hogy 100 év múlva elől van a Grönland egész ég készítette.
Hát igen, tulajdonképpen ez a kérdés dönti el részben, ez a közelség kérdés, hogy mennyire érint minket, mert nyilván, hogyha most azért idén tényleg több erdőtűz volt talán, több hír is volt róla, nyilván média egy része mindenképp érzékeny lett erre a témára, ugye az aszály kapcsán, tehát, de nyilván, hogyha olyan erdőtüzek lennének, hogy nem tudom, mondjuk Budának egy részét mondjuk ki kell telepíteni, azért az nyilván már sokkal közelebbi lenne, mint hogy ég egy tarló valahol, vagy nem tudom. Azért volt ugye a Bükki Nemzeti Parkban is, azért voltak nagyobb tűzesetek, amik riasztok, meg eleve az egész vegetáció, nem tudom, aki így figyelt, szóval az elszomorító, hogy tegy milyen asszály volt idén, mert azt mondanám, hogy idén is, mert azért volt 2010-es évek elején is.
Jó, de az arányok azok
90-es évek elején, hát 2000-es évek. Hírek, ja, hogy... Ezzel nem bagatellizálni akarom, csak azt mondom, hogy azért volt már, mert itt erdőpusztulás tekintete is hasonló volumenű dolog. Csak visszatérve, tehát, hogy ha elképzeljük, hogy annyira közeli események lennek, hogy tényleg a kormányzatnak azonnal reagálni kell, és akkor persze most ugye tehát más a járvány, meg más az éghajlatváltozás. Egy másik nagyon drasztikus különbség az ugye az, hogy a járványra mindig azt mondták, hogy hát ha valamit csinálunk, akkor 2-3 hét múlva látszik az eredmény. Az éghajlatváltozás sajnos nem ilyen.
Nem. Sőt, ott nagyon messze
ott évtizedekben mérik azt, hogyha most mi valamit csinálunk, akkor mikor fogjuk látni az eredményét?
Zárójeles kérdés. Társadalmi következményekkel foglalkozik? Erről jutott
eszembe? Hát ennek kapcsán persze.
Hát tudni, hogy a társadalmat foglalkoztatja ezt, hogy 80 év múlva mi lesz. Ahogy mondani szokták, hát unokáink fogják meg, bocsánat, szívni.
Hát lehet, hogy már mi is megszívjuk, csak...
Már mi is? Hogy valami biztatót mondjam?
Lehet, hogy már mi is.
De tényleg, hát ez a társadalmilag egy külön, hogy mondjam, fejezet.
Igen. Meg hát emberre válogatja is, tehát nyilván aki panelba lakik, nem tud jól ugye árnyékolni, hőt csökkenteni, az már most is azért eléggé tud szenvedni a nyarakon, az asszály, vagy nem az asszály, sem hőhullámos nyarakon. De inkább a kérdés tényleg az, hogy társadalmi léptékű válaszokat, illetve a politika részéről teljes mellszélességgel válaszokat mikor látunk, mert azt egyelőre én azt gondolom nem látunk.
Ez lett volna a kérdés, hogy mit tapasztal ez ügyben, és én megértő vagyok, ha nem is, nem a politika minősége iránt, hanem az iránt, hogy őt megválasztják 4 évre, 8-ra, valamennyire, és azt mondja, hogy nem így mondja, de nem igazán az én problémám, hogy 30 év múlva vagy 50 év múlva. Sőt, mostaniaktól áldozatot kérek azért, hogy 50 év múlva az ő unokája, stb. Igen. Esetleg megúszol egy kataklizmát.
Hát igen, meg ugye egy kicsit ilyen rókafogta csuka a helyzet is, mert azt gondolom, hogy nyilván a politika az működik, ahogy működik. Ha nagyon leegyszerűsítve akarjuk, akkor azt nézi a politikus, hogy mivel szerez szavazatokat, és mivel veszít. És hogy ahhoz, hogy olyan politikus legyen, aki meghoz ilyen környezetpolitikai döntéseket, amik nagyon népszerűtlenek lennének adott esetben, mert nyilván, hogyha korlátozzák az embereket a szabadságukba, az nem olyan oké. A járvány kapcsán tényleg érdekes, hogy ezt így azért néhány hétig le tudta nyelni a társadalom, persze a további hullámok idején már.
Igen, és ott is elmérték, hogy más ez volt egy záros határidő.
Más volt a helyzet, de nyilván akár csak ha közlekedésre gondolunk, ugye az most az energiakérdés, ez egy kicsit más. Tehát lesz-e olyan társadalom, aki megszavaz egy olyan politikai kurzust, aki meghoz azokat a döntéseket, ami miatt a társadalomnak össze kell húzni a magát, a nadrexiát, nem tudom, ez eléggé elképzelhetetlen.
Hát eléggé elképzelhetetlen, pláne, hogy nem olyan, nem a társadalomról beszélünk, hanem ezer színű és ezer része töredezett. Hát itt a földlakosságáról kell nyilván beszélni, amikor klíma, meg ilyen dimenziójú kérdésekről van szó. Hát ez a színes ország, világ, emberek, fejlettség, hát ez még ha egy valaki elfog, egy valami, egy részleg, vagy nem tudom ki elfogadja, az is kevés, mert itt földdimenziók vannak.
Igen. És hát ugye több lépték is van, tehát van a globális lépték is, ahol ugye megegyeznek a klímatárgyalásokon a kibocsátás csökkentésekről. De kérdés, hogy azt hogyan váltják valóra a lejjebb lévő szinteken.
Hát igen.
Egy kormányzat milyen klímapolitikát csinál, és mondjuk milyen klímapolitikát hajtat végre, vagy javasol, vagy ösztönöz mondjuk önkormányzati szinten.
Vagy följebb megyek is a másik ország, vagy a másik földrész.
Ja.
Nem?
Ugye, igen. Tehát országról országra is nyilván másik változik ez a dolog, és talán, ahogy említette, ezek a környezeti ügyek is rendre olyanok, hogy általában azok aggódnak jobban miatt, akik már úgy jobb létben vannak, gazdagabbak. Nyilván akinek a napi betevő, az nem...
Veszteni való.
Az nem is az, hanem hogy nem ezzel foglalkozik, hanem azzal, hogy már holnapra éljen, megéljen.
De vissza az eredeti kérdésre, amiről kezdtük, hogy azokat, akik jobb körülmények vannak, közelebbről érinti. Hát csak az a helyzet, hogy őt jobban idegesíti, míg annak, akinek már bocsánat ezért a megfogalmazás, hogy a mindennapi betevőjén harcolni kell, akkor azzal fog, vagy küzdeni kell, vagy melózni kell, hát az azzal küzd. Nem azzal, hogy hát majd hogy lesz, mi lesz 100 év múlva.
Nem biztos, én azért mindig mondanám, hogy nem biztos, hogy 100 év múlva, mert azt is mondhatjuk, hogy már benne vagyunk a változásokban, nem? Tehát azért a grafikonok azért jól jelzik már, hogy azért vannak trendek hazánkban is. Tehát,
igen.
Ugye hőhullámos napok száma, hóborított a napok száma, csökkenése, ez azért sok mindent elég jól látunk. Vegetációs változások, inváziós fajok
megérkezése.
Sok mindent az éghajlatváltozás számlájára írnak.
Most amikor tudós embert foggatok, és egy kicsit el is csúszunk a társadalmi összefüggések fele, ez természetes, hogy önöknek ezzel foglalkozni kell? Vagy jobb, ha szilárdan maradt, hogy itt ez elolvad, ott meg melegebb van, több a napos és magasabb hőmérsékletű nap, mint 10 évvel ezelőtt, stb. Stb. Szóval ennek a társadalmi következményeivel foglalkoznak? Vagy ez szabadon választott? Az egyéniségtől függ.
Hát nem teljesen értem a kérdést. Hát nyilván kell vele foglalkozni.
De miért kell? Hát a társadalmi következmények egy dolog, az a politika, meg a társadalom ismeret.
De hát miért? Társadalomtudósok azok ezzel foglalkoznak. Ők nem tudnak a lecserekkel foglalkozni. Igen, én az vagyok. Én társadalomföldrajzos vagyok, nem természetföldrajzos.
Ja. Hát akkor én vagyok ostoba, a társadalomföldrajzos, a szóba benne van. Ja. Hát akkor, jó, hát akkor viszont érthető, hogy otthon van, vagy hát otthon abban.
Ja, úgyhogy azért mondom, én azért ez nem jó. Tudok válaszolni olyan kérdésekre, hogy hány fok, meg hány centi.
Nem, hát azt nem is akartam. Ez izgat, hát végülis nem véletlenül csúsztunk ide el, mert az ott tájékozott, csak ez az érdeklődésem. Az találkozik. Na és akkor végülis miféle következtetéseket engednek meg maguknak most, ebben az évben, vagy ilyen körülmények között, ismerve valamennyire a világot, és ismerve a jelenlegi tendenciákat, amikre figyelmeztet óvatosan, hogy ne 100 évesek, hanem rövidebb távok is vannak.
Hát én mondom, még egyszer azt húznám alá, hogy se társadalom nélkül, se politika, se a gazdasági szereplők nélkül nem nagyon látom az esélyt, hogy nagyon lényeges előrelépések lennének. Tehát nem lehet a másiktól várni, meg a másik országra várni, mert ugye itt Magyarországon az is gyakori, hogy azt mondjuk, hogy jó, hát mi csak alig játszunk valami kis szerepet az üvegházgázokban, meg ilyenek. Tehát anélkül, hogy nem és hát szerintem a kulcs, én sem akarok egyet kiragadni, de mégis a járvány tapasztalat nekem azt mondatja, hogy a politika az egy kulcs szereplő lenne ebbe a dologba, mert nyilván kell valamilyen környezetpolitika ahhoz, hogy mert nem lehet csak az emberekre bízni, hogy ők szerelemből úgymond csinálják megfelelően a dolgokat, így úgy közlekedjenek, nem motorizált módon. Igen. A vásárlásaik során figyelembe vegyék a dolgokat, hogy hogyan laknak, milyen energetikai rendszereket használnak, és sorolhatnánk, hogyan fogyasztanak, hogyan élik az életüket.
Ösztönzők
ezt nem lehet, kellenek. Ezt nem lehet szerintem csak az emberekre bízni, hogy...
Jó érzésük.
Persze elhangzik az is, hogy ha mindenki ezt csinálná, már az is milyen, de valahogy ez így
vékony,
csak
ez
saját kedvből, saját motivációból szűk az a réteg egyelőre. Lehet, hogy egy fejlettebb társadalomban, nyugaton egy kicsit nagyobb, de ott sem olyan elsöprő, hogy ez így nagyon látszana a számokba, vagy nem tudom. Tehát én nem vagyok túl optimista ezekben a dolgokban, amíg nem látok olyan környezetpolitikát, ami olcsóbbá tenni a környezetbarát termékeket, díjazná azt, ha az emberek valahogy nem fogyasztanak annyit, hogyha rávenné valahogy az embereket arra, hogy környezet vagy fenntarthatóbb módon közlekedjenek, és így tovább. Tehát amíg nincs ilyen környezetpolitika, szerintem nincs nagy sok optimizmusra okunk. És hát persze, ahogy mondtam, róka fogta csukat, tehát amíg mi nem választunk egy olyan kormányt magunknak, vagy helyi vezetőket, vagy nem tudom mi, akik ilyen irányban mennek el, akkor nem lesz nagy változás. Most hát nem tudom, ezt itt így elmeséljem-e, de várostervezői tapasztalat is, mert van ilyen, valami ilyen tapasztalatom is, hogy mondják a kollégák, hogy hát a megbízó nem vár el olyanokat, hogy így radikálisabban hozzányúljanak egy közlekedési rendszerhez. Mert nyilván, amíg egy közlekedési rendszer a motorizált közlekedést támogatja, addig nem tud a másik irány, mondjuk a kerékpárosok, ez egy örök konfliktus, addig az nem fog tudni annyira fejlődni. De hogyha, hát ugye mindenki Dániát, meg Hollandiát, vagy Bécset emlegeti, azért látjuk, hogy lehet ez ügyben még jobb is, bár Budapest is kétségtelenül sokat fejlődött közlekedés terén, de szóval ha nincs olyan vezetőnk, most ez nem kell feltétlenül politikai, közösségi vezetőnk, aki azt látja, hogy mi ezt szeretnénk, ezt az irányt addig.
Jó, de Jankó úr, ezek a példák, ezek egyrészt meggyőlek, de ez szűk. Tehát egy Magyarországról beszélünk, vezetőkör, stb. De én az előbb is érintettem, ami a mániám, hogy mi Európában, már Európában is, mondjuk színes a paletta, és akkor tovább nem is mentünk. Márpedig ezeket a dolgokat valóban részben megoldja Bécs, ezek a példák, és észterület. Na de hát itt más dimenziók vannak.
Persze, tehát átmenjünk az óceánon is. Hát,
például, igen.
Ott még motorizáltabb a közlekedés, tehát járdák
hát sincsenek. Hát melyik óceánon?
Az Atlanti óceánon. Nyugodt. Hát járdák sincsenek sok helyen. Ugye az észak-amerikai országokban, Kanada, USA. Tehát még hatalmasabb. Tehát olyan rendszereket építettünk ki, ami tényleg nagyon nehéz.
Hát ezeket kellene meghaladni, igen. És összhangban, relatív összhangban legalább, és ne az legyen, hogy én miért csináljam, ha ő nem. Vagy nem is tudja, vagy nem is akarja. Tehát én nem szenvedélyesen érvelek itt, mert azt mondta, hogy szintén nem túl optimista. Hát én nem optimista, persze, és egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy lehet ezt összehangolni, ezt a zenekart, ami a Föld, igen. Vagy az emberiség.
Ja, mert igen, tehát ahogy ugye ide eljutott a modern társadalom, az így előrefele egy érdekes volt, nem? Tehát így lecserélték a tehenet igen. Traktorra, vagy nem
igen,
tudom,
igen,
vagy a...
Igen, igen.
És így tovább.
Igen,
visszafele például... nehezebb ezt elképzelni.
Pontosan. Ez a folyamatosan... Visszalép. És igen. Nem egyforma szinten van, mert igen. Még mindig van, ahol nem traktor van. És a szántás nagyon jó volt, mert nem kellett azt az eszelő erőt beletenni. De most már kiderítették, hogy kizsigereli a földet, mert olyan magokat forgat ki, ami egyébként benne kellene, hogy maradjon. Csak 30 centiméről. És hát ez egyetlen egy kis vékony szálacska. De nehéz. Nehéz pályát választott.
Meg hát tényleg így még a világ végével kapcsolatosan egy gondot. Azt is nagyon nehéz elképzelnünk, hogy ugye sokan így vagdalkoznak, hogy vannak ilyen világvégi jóslatok, hogy hány milliárd ember nem fogja túlélni, meg nem tudom, az hogyan fog végbe menni az a folyamat, az az összeomlás maga.
Igen.
Ezért is sokan például ilyen történészek, ilyen régi társadalmi összeomlásokat tanulmányoznak. Persze azok nem bolygószintűek voltak.
Azok egy birodalomnak, hanem vagy az, nem tudom,
igen,
minek a...
Igen, igen.
Ezek nagyon, nagyon izgalom. Egyébként összeomlás kutatók vannak. Nekünk már volt vendég, nem ez a mániám, de volt vendégünk, aki saját magát összeomlás kutatónak, igen. És bizonygatja, hát most nem akarom azt mondani, hogy a félelem vámszedői, mert nem vámszedői, ők ezt a gondolatrendszert viszik, és érveket emellett, mások meg más mellett, és hát az egész témakör, hát végülis nem a világ omlik össze, az emberek nem lesznek esetleg a Földön. Egyébként minden más, vagy hát néhány más élőlény vidáman el lesz. Mondjuk akár a legkisebbek, mert azok több mindent bírnak állítólag. És akkor most hogyan tovább? Olyan értelmem, csak arra kérdezem, hogy hogyan tovább, hogy ilyenkor milyen céljai vannak az embernek? Tehát a tudósnak azt mondja, hogy na jó, most olvasgatom, hogy mi újság van, aztán 3 év múlva is olvasgatom, vagy van valami olyan kitüntetett, ami izgatja? Olyan cél vagy elem?
Ja, hát ilyen, persze, hát nem akarok magam ellen beszélni, de nyilván a kutatók, sok kutató az nyilván, az előbb használtam ezt a kifejezést, de saját szerelemből is csinálja ezeket
hát
a dolgokat.
Érdeklő,
hát érdeklőd. Érdeklőd, saját igen. Motivációjából. Tehát nyilván nekem is mindig vannak kutatási ötleteim, tehát emiatt érhet minket sokszor az a vád, ugye, hogy a kutatások öncélúak, meg nem tudom én, kiolvassa a tudományos publikációkat, stb. Pár százan, vagy pár tíz ember, ugye, hogy amik megkérdőjelezik a tudománynak a hasznát, szóval vannak néha ilyen támadások, amik a tudományt érik, de én azt gondolom, hogy mégiscsak van sok, mindegyünkben van valami kis idealizmus, mégis, ha nem is veszett ki teljesen, hogy azért mégiscsak azért csináljuk, mert hát, ha valamivel hozzájárulunk a dolgok. jobb irányához.
Az ideális, az idealizmus, mielőtt pont azt hittem, hogy a kíváncsiságot mondja, de akkor én kérdezem.
Hát persze, nyilvánvaló. Az se tud kihalni, persze. Igen.
Na jó, akkor most, ha nem hadititok, akkor van-e, csak egy példát mondja, hogy mi az, ami az agyában mocorog, vagy mocorgott, hogy ezt jó lenne, ez érdekelne engem, és nem nagyon tudom, hogy kik foglalkoznak ezzel, vagy kik nem. Na most titok, vagy gondolkodik?
Az a helyzet, hogy annyi folyamatban, most ezen igen elgondolkoztatott, hát, hogy annyi folyamatban lévő dolog van, hogy,
szóval hogy most... Egyszerűen kíváncsi volt rá, ja, a sztori része, most, hogy azért, mert...
Ja, vannak még ilyen ötleteim, igen. Tehát például a hazai klímaszkepticizmus története is érdekel például.
De, na, de igen, ez... igen, ilyesmire gondoltam, hogy valóban.
Amit még nem tudtam elkezdeni.
Óvatos.
Óvatos. De ez is mondjuk egy ilyen kényes téma. Hát mindenképp.
Akkor befejezésül még egyszer hadd kérdezzem meg, már megörökíti a Magnus, szóval ez nagyon kíváncsivá, tehát engem például ezt tett kíváncsivá, hogy hát azért szívesen elolvastam, hogy hol lehet ezt a 30-as években, milyen történeti, vagy hogy kell ezt keresni, mert én elég gyér vagyok ebben az ügyben, hogy a 30-as években mi kiszáradási, meg vízesedés, de egyáltalán az ország vízháztartásában, hol tudok én ezt hozzájutni?
Hát több helyen is munkáltam ezt a témát. Most legutóbb, legröviden a Kubiton volt egy kis cikkem, ami érintette ezt, tehát nagyon röviden összefoglalva.
Tehát
ennél csak hosszabbak. Nem tálalásokat tudok.
És hivatkozásokat.
Ja.
Nem, hát nem.
Tehát
nem
könyv részletbe is, tudós meg folyóiratokba, tehát tudományos folyóiratokba.
Jó, hát minden esetre nagyon szépen köszönöm Janko Ferencnek, hogy eljött.
Én is köszönöm.
Bicajja? Tényleg a bicaj elvi, vagy gyakorlati? Hát, hogy milyen meggondolásokból adta a fejét erre?
Hát igazából nem tudom, mennyire lennék önhiteles, hogyha itt nem tudom, milyen...
Hát mondja a szándékát.
Városi terepjárommal érkeztem volna.
ez aranyos, de nem láttam.
De ez egy identitás része, tehát az, hogy az ember mivel közlekedik, nem?
Uh-huh. Igen. Janko Ferenc, még egyszer nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy bejött, mert azért ez így jobb volt így szemtől szemben, mint telefonon, nem mint a telefonon, hogy más mondana az ember, csak mégis az egész szituáció. Úgyhogy köszönöm szépen, és akkor jó utat, vigyázzon magára, köszönöm. Vissza az egyetemre. Említette, hogy ez a program. Hát sajnálom, ezt egy kicsit eltoltam, de én olyan érdekesnek ítéltem ezt a beszélgetést, hogy nem volt szívem abba adni, és ezért Erzsébet királynő lapjából most nem egyetlen egyet fogok felolvasni. Szerintem még egy hét múlva sem lesz érdektelen, tehát eltenném. Azt mondja, 54-es bejegyzés, a polgármesternél ebédeltem egy külföldi úton van, aztán szemlét tartottam a csapatok felett, a gyerekekkel elmentünk megnézni a majmokat. Fülöp, a férje, aki már egy éve meghalt, Fülöp zavarba hozott, mert az összegyűlt sajtófényképészekre pillantva hangosan azt kérdezte tőlem, ezek a majmok? És dobált nekik földi mogyorót. Na ennyit a királypár magánéletének különféle elemeiről. A mai műsor ezzel véget ért. Rékai Gábort hallották, Bankó Éva segített a műsor létrehozásában. Egy hét múlva találkozunk. Viszont hallásra!
A lágy vonalak hangja.